Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai istentiszteleten. Egy gyerekkori történetet szeretnék elmondani nektek, gyerekek, mielőtt a felnőtteknek az órájára sor kerülne. Nem tudom, hogy itt közöttetek ki a legidősebb. Hány évesek vagytok? Mennyi?
9.
Na, én is olyan 9 vagy 10 éves lehettem, amikor ez a történet, amit elmondok, történt velem. De előtt elolvasnék egy igét az Efézusi levélből, a 6. fejezet első verse így hangzik. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a Jóisten arra kér bennünket, benneteket is, hogy szót fogadjatok a ti szüleiteknek, hiszen ők mindig jót akarnak nektek. Mindig azt akarják, hogy nektek ne legyen bántódásotok, bajotok. Amikor ez a dolog velem történt, én is olyan 10 éves lehettem, körülbelül olyan 9-10 éves. Fogszabályzásra kellett mennem, nem tudom, van valaki, aki közületek? Volt fogszabályzáson? Mindegy, hogyha nincsen, akkor sem. És vidéken laktunk, és 50 kilométerre volt tőlünk az a hely, ahová menni kellett. Legelőször az édesapám elkísért, elment velem, hogy megkeressük ezt a helyet, és utána rendszeresen kellett járni havonta vagy 3 hetente, és azt mondták a szüleim, hogy nagyon vigyázzak mindig a közlekedésnél. Odafigyeljek a közlekedésre, mert nagyon veszélyes, és könnyen akár az autó, akár más elüthet. És hát én tudtam ezt, ennek ellenére, hát a legnagyobb örömem volt az, hogy egyedül mehettem, ugye 10 éves koromban egyedül vonatozhattam, iskolába nem kellett mennem, és hát elmentem egyedül másodszor, már akkor tudtam, hogy hová kell menni. És amikor végeztem a fogszabályzással, és mentem haza, megfigyeltem, hogy az emberek mit csinálnak a közlekedés közben. Hát ugye tudjátok, hogy a felnőttek is rossz dolgokat is csinálnak sokszor. És azt láttam, hogy amikor a vonatról leszállnak, annyira siettek, hogy nem várták meg, hogy a vonat megálljon, hanem úgy leugrottak a lépcsőről, mert hát ők ugye előbb oda akartak érni a céljukhoz. És akkor én, mint 10 éves gyerek, én is gondoltam, hogy hát biztos, hogy ez jó dolog, és akkor én is megpróbálom. És amikor már beért volna az állomásra, már majdnem beért a vonat, tehát lassan ment, de még nem állt meg, fogtam magam én is a lépcsőről, szépen leugrottam, ahogy láttam a felnőttektől. És képzeljétek el, hogy elestem a peronon, ilyen köves peron volt, és hát összevertem a mind a két térdemet. De mégis a Jóisten kegyelme volt, mert ennyi erővel a vonat alá is eshettem volna. Mert hogy én nem jól figyeltem meg, hogy a felnőttek hogyan ugranak le a lépcsőről, mert ők azt csinálták, hogy amerre ment a vonat, arra ugrottak. Én meg ellenkezőleg ugrottam, mert nekem arra kellett mennem. És ebből lett a baj, és hát egy életre megtanultam akkor, mint gyermek, hogy amit itt olvastunk is, hogy szót fogadjatok a ti szüleiteknek. Én nem fogadtam szót, és akár még meg is hallhattam volna, hogyha a Jóisten angyalai nem őriznek ott engem, és nem a peronon esek el, hanem éppen a vonat kerekei alá esem. Tehát nektek is csak azt tudom mondani, amit itt az ige mond, hogy a szüleitek mindig jót akarnak nektek, és fogadjatok szót. Ne figyeljetek arra, hogy a felnőttek milyen rossz dolgot csinálnak, hanem ti tegyétek azt, amit a szüleitek kérnek, és a ti javatokra lesz ez. Tehát még egyszer, hogy volt az ige? Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Köszönöm szépen, hogy kijöttetek, elmehettek. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal arról gondolkozzunk az ige alapján, hogy a zsidó népnek az Ószövetségben azok a tapasztalatai, amit ők átéltek, amit ők szereztek a Jóistennel az Egyiptomból való kivonulás, a pusztai vándorlás alatt, ezek mindannyiunk számára tanulságul szolgálnak. Hogy írja Pál apostol az egyik levelében? Azt mondja, mindezek megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát a zsidó nép története megtanít bennünket arra, hogy a Jóisten mit kíván tőlünk, és hogy milyen veszélyei vannak annak, ha mi eltérünk az Isten akaratának a követésétől, és hasonló hibákba, bűnökbe esünk, mint akkor a zsidó nép tette. A zsidókhoz írt levél harmadik fejezetéből olvasom az igét. Tehát a harmadik fejezet hetedik versétől olvasom a fejezet végéig, és még a következő fejezetből az első verset. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredés, a kísértés ama napján a pusztában. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondtam, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint... Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által? Kikre haragudott ő pedig meg 40 esztendeig? Avagy nem azokraé, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg... hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne találtassék. Pál apostol ezt a levelét nem sokkal Jeruzsálem pusztulása előtt írta, és ezzel akart segíteni azoknak a zsidó honfitársainak, akikre tudta, hogy borzalmas pusztulás vár, és éppen annak a következtében, hogy a megváltót elutasították, ugye emlékezzünk csak Jézus, amikor ment Jeruzsálembe, és sírt Jeruzsálem felett, mert előre látta, és tudta, hogy milyen pusztulás lesz ebben a városban, és szerette volna, hogy az a nép, akinek a megmentéséért jött, hogy azok elfogadják őt, mint megváltót. Az apostol elmondja itt, hivatkozva a kivonulásra, pusztai vándorlásra, hogy a zsidó nép életében mik voltak azok a bűnök, mik voltak azok a problémák, ami miatt Isten ilyen súlyos ítéletet kellett, hogy kimondjon, hogy megesküdött az Úr, hogy nem mehetnek be az ő nyugodalmába. Ugye az egész Egyiptomból való szabadulás és a pusztai vándorlás és Kánaán földjének az elfoglalása egy hatalmas képet ad nekünk lelki értelemben, hogy mi is hasonlóképpen az Isten által szabadulhatunk meg a bűn rabságából, és egy pusztai úton végül majd a mennyei Kánaánba juthatunk, és hogy kik azok, akik nem jutottak be oda, és hogy miért, ugye erről szól ez az ige szakasz, amit felolvastam. Isten ezt a népet, akik hozzá kiáltottak, hogy megszabadítsa őket az egyiptomi rabszolgaságból, ezt a népet nagyon rövid idő alatt be tudta volna vezetni az ígéret földjére, Kánaánba. Ha térképen megnézzük, hogy az Egyiptom és Kánaán közti távolság, ha mondjuk éppen a tenger partján mennénk, nem egy hosszú út, tehát nagyon rövid szakasz ahhoz képest, mint amit a zsidó nép megtett, ugye először a Sínai hegy felé, aztán majd utána a pusztában, ugye 40 évig vándoroltak, míg végül elérhették Kánaán határát, de csak akkor mehettek már be, amikor már Mózes sem volt közöttük, mert Isten azt mondta Mózesnek az ő vétke miatt, hogy megláthatod az ígéret földjét, de nem mehetsz be. Isten a bűnnel soha nem ért egyet, és Mózesnek ez a bűne, hogy egyetlen egyszer elveszítette az ő türelmét, és keményen szólt, elégséges volt arra, hogy Isten azt mondja, hogy nem mehetsz be az ígéret földjére. Tehát térjünk vissza az ige szakaszunkhoz, így kezdődött, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, vagy pontosabban, mint a lázadáskor, a kísértés ama napján a pusztában. Kedves gyülekezet, ha a pusztai vándorlás történetét végigolvassuk, azt látjuk, hogy nagyon sok lázadás volt a nép között, egészen addig, amíg el nem jutottak Kánaánba. Több mint 10 lázadás volt, és hogy miért voltak ezek olyan súlyosak az Isten előtt? Azért, mert az Isten hatalmas tapasztalatokat adott nekik. Milyen tapasztalat volt számukra, amikor Egyiptomból kijöhettek, amikor ugye az első szülöttek halála bekövetkezett, aztán Isten megoltalmazta azokat, akik hallgattak az Úr szavára, és megkenték a bárány vérével az ajtófélfát. És utána ugye a csapásokban is az Isten megőrizte az ő népét, és amikor elindulnak az úton, és utánuk jön az egyiptomi sereg, minden oldalról hatalmas sziklafalak, előttük a veres tenger, és már nincs más lehetőségük, csak hogy a tengerbe lépjenek, és az Isten megszabadította őket, ketté választotta a veres tengert. Hatalmas csoda volt ez az Isten népe számára? Hatalmas. És az, hogy a szemük láttára pusztította el azt az üldöző egyiptomi sereget, akik őket megölték volna, elpusztították volna, vagy visszavitték volna Egyiptomba. Aztán milyen csodák voltak még utána, amikor Isten kivezeti őket, átvezeti a veres tengeren. Egy hatalmas néptömegről van szó, több mint 2 millió emberről, el se tudjuk képzelni, hogy ez mekkora tömeg, amikor együtt van. Budapest lakossága most már több, ugye, mint 2 millió, de hogyha Budapesten az összes ember, kicsintől, nagyik, kisgyermektől, aggasztjánig, mindenkit számításba vennénk, és az egy helyen lenne, el se tudjuk képzelni, hogy egy ekkora tömeget hogy lehet vezetni. Hogy lehet irányítani, hogy lehet egyáltalán életbe tartani. Gondoskodott a jó Isten róluk, hogy vezesse őket? Nem volt térképük, nem volt GPS-ük, de volt egy szerető Istenük, aki felhő és tűzoszlop által vezette őket a pusztába. Felhőoszlop által nappal, tűzoszlop által pedig éjszaka. Mutatta az utat, hogy merre menjenek. El tudjuk-e képzelni egy ilyen sivatagban, egy ilyen kősivatagban, hogy elindul egy 2 milliós nép, ki gondoskodik az ő szükségleteikről? Mennyi élelmiszerre van szükség ennyi embernek az eltartására? Mennyi vízre van szükség? Nem akarok itt számolgatni, de hatalmas mennyiség lenne, és az Isten gondoskodott róluk. Gondoskodott a mannáról, minden nap hullott manna, és mindenki ehetett belőle, és ebbe a mannába minden benne volt. Tehát nem voltak hiánybetegek, nem volt problémájuk. Aztán vizet adott nekik. Ennek ellenére ez a nép lázongott. Hol vannak ezek a tapasztalatok az életükbe? Miért nem jegyezték meg ezeket a tapasztalatokat az életükben? Amikor jött egy nehézség, akkor jött a lázadás. A Biblián kivatkozik is itt, hogy a következő versnél, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, és ugye ott van egy utalás Mózes második könyve 17. fejezetére, ott írja az egyik lázadás történetét a Bibliánk, tehát Mózes második könyve 17. fejezetében. Azt mondja itt az ige, a második verstől így olvasom. Verseng azért a nép Mózessel, és mondták, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondta nékik Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúhozik ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg engem, gyermekeimet és barmaimat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül. Pálcádat is, amellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. Ímé, én odaállok te elődbe a sziklára, a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép. Úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szeme láttára. És nevezte annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izrael fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. De ez volt a második lázadásuk, amikor nem volt vízük, és versengtek, és azt mondták Mózesnek, hogy itt fogunk meghalni, hogy nincs vízünk, hogy zúgolódtak Mózes ellen és Isten ellen. És azt mondja, hogy azért hoztál ki minket, hogy szomjúsággal öljél meg. És ugye Mózes az Úrhoz kiáltott, könyörgött az Úrhoz, és az Úr azt mondta, hogy sújts a sziklára, és abból víz fakad. Azt mondja, én odaállok a sziklára, és te sújts a sziklára, és abból víz fakad. És úgy is történt, és így adott Isten vizet nekik, ezért nevezték el ezt a helyet Masszának és Méribának, ugye a versengés vizei voltak ezek. És ahogy itt olvastuk az utolsó mondatot, hogy miért versengett a nép, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen? Ugye azt mondtam nektek az előbb, hogy a versengések, a lázadások azért voltak súlyosak, mert Isten hatalmas tapasztalatokat adott a népnek. És ezek a tapasztalatok meg kellett volna, hogy erősítsék őket. Ha az Isten ketté tudta választani a veres tengert, akkor nem tud vizet adni ennek a népnek? Akkor versengeni kell, akkor azon kell gondolkozni, hogy miért is jöttünk ki Egyiptomból? Nagyon hamar elfelejtették, hogy mi volt Egyiptomba, ugye? Elfelejtették azt, hogy milyen nyomorúságban voltak ott, ugye, a vaskemencébe, a rabszolgasorsba, hogy az Istenhez kiáltottak, és most pedig egyik pillanatról a másikra, amikor egy nehézséggel találkoznak, akkor szinte elfelejtik azt, hogy mibe is voltak ők. Visszavágynak Egyiptomba. Azt mondják, hogy bárcsak ki se jöttünk volna, vagy bárcsak meghaltunk volna itt a pusztába. Hát ennél borzalmasabb halál nincs, mint ha valaki szomjúságába hal meg. Kedves gyülekezet, azt olvastuk itt az igében, hogy feltették a kérdést, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. Ez a nagy dolog, és ez az, amire a Biblia azt mondja, hogy ez Isten kísértés. Most egy kicsit próbáljuk magunk felé fordítani az ige tükrét. Ha mi az Istennel tapasztalatokat szerzünk, már pedig akik régebb óta hívők vagytok, vagyunk, nagyon sok tapasztalatot szereztünk a jó Istennel, akár csak az elmúlt évtizedekben. Hogy lehet az, hogy ezeket a tapasztalatokat mi elfelejtjük? Mikor jön egy újabb nehézség, akkor mi is azt mondjuk, hogy bárcsak visszamehetnénk, bárcsak nem kellene elszenvedni ezt, elfelejtjük azt, hogy az Isten mit tett velünk, mit tett ezzel a néppel, mit tett azzal a választott néppel, és mit tett velünk az elmúlt időben. Ez az, ami elgondolkoztat, és azt mondja, hogy vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. A nép úgy gondolkodott, hogy azok a csodák, amit az Isten tett, lehet, hogy a véletlennek a következménye. Lehet, hogy a szerencséjük volt, vagy mondhatnánk bárminek. De nem azt mondták, hogy az Isten vezetett át bennünket. Ő az, aki megölte az ő angyal által megölte az elsőszülötteket. Ő az, aki most vezet bennünket. Ő az, aki mannát adott, ő az, aki vizet adott, amikor szükség volt. Hová lettek ezek a tapasztalatok? Kedves gyülekezet, Sátánnak sokszor az a célja, hogy bennünket azáltal távolítson el az Istentől, hogy elfelejtsük a vele szerzett tapasztalatainkat. Hogy mondja a Szentírás 103. Zsoltárba? El ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Tehát nekünk sokkal többet kellene visszaidézni ezeket a tapasztalatokat. Mert amikor egy újabb nehézség előtt állunk, akkor ezek az elmúlt tapasztalatok megerősíthetnek bennünket abban, hogy amikor a múltban az Isten velünk volt és segített, akkor most is meg fog segíteni, és ki fog emelni ebből a helyzetből. Ezeket nem szabad elfelejtenünk. Ez a nép elfelejtkezett erről, hogy az Isten mit tett vele. És itt volt az újabb próba, és elfelejtkeztek az Istenről. Még egy példát szeretnék említeni, még egy lázadást a többiek között, a 12 lázadásból, ami gyakorlatilag megpecsételte ennek a népnek a sorsát. Ugye itt a zsidókhoz írt levélben olvastuk, hogy mit is tett Isten, amikor ezek a lázongások egymást követték. Azt mondja, hogy a Mózes, illetve a zsidókhoz írt levél 3. fejezetéből a 10. verstől ezt olvasom, azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondtam, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Tehát ez a bizonyos kísértéseknek a sora, azt mondja Isten, hogy én megharagudtam erre a nemzetségre, mert ők mindig tévelyegnek szívükben, nem ismerték meg az én utaimat, kísértettek engem a pusztában, elfelejtették a velem szerzett tapasztalatokat. A legsúlyosabb lázadás az volt, mikor Isten kiküldte a kémeket, a 12 kémet, hogy Kánaán földjét megkémleljék. Nem az Isten terve volt az, hogy 40 évig bolyongjanak a pusztába. Ő nagyon rövid idő alatt be tudta volna vinni őket az ígéret földjére. Ha ott az a bizonyos lázadás nem történik, amikor a kémek visszajöttek, Isten hamarosan a kezükbe adta volna, és elfoglalhatták volna az ígéret földjét. De mi is történt ott? Ugye ismerjük a történetet. Kiválaszt Mózes minden nemzetségből, minden törzsből egy-egy főembert, és elmennek hogy 40 napig, hogy megvizsgálják, hogy milyen is az a föld, amit az Isten ígért nekik. Megnézték, hogy milyen a domborzat, milyen növények nőnek ott, milyen gyümölcsök teremnek, hogy laknak ott az emberek, milyen erősített vagy éppen gyenge városokban laknak. Ezt mind megvizsgálták. Megkérdezem tőletek, hogy volt-e különbség akközött, amit láttak és tapasztaltak a kémek? Tehát ha csak a tényeket nézzük, amit láttak. Látták azt, hogy nagyon termékeny ez a föld. Ugye ahhoz képest, hogy ők egy kősivatagban vannak, ahol semmi nem terem meg, ahol víz is alig van. Egy nagyon bőségesen termő, ugye sokszor mondja a Bibliánk, hogy tejjel, mézzel folyó föld. Látták, hogy milyen bőségesen termő vidék. De azt is látták, hogy az ottani emberek nem sátorokban laknak, hanem erősített városokba. Ugye régen mi volt egy városnak a védelmére? Ugye hatalmas városfalat építettek, ami körülvette, hogy a bent lakókat megvédelmezze az ellenséges támadástól. Látta mind a 12 kém ezeket? Látta. Tapasztalta azt, hogy milyen emberek, hogy vannak ott még az óriások közül is néhányan? Látta azt, hogy hát ezek a városok, ezek tényleg nagyon vastag fallal védettek, és hát ők ott szabad kézzel, hogy tudnák ezeket a népeket legyőzni. Ugye ezt is látták. De megkérdezem tőletek, hogy mi volt a különbség, amikor visszajöttek, amikor beszámoltak róla, hogy mit is láttak a 40 nap alatt. Mi volt a különbség a 2 és a 10 beszámoló között? Tehát nem a tényekben volt a különbség, nem abban, hogy nem ugyanazt látták. A 10 kém az csak a realitásokat nézte. Emberileg milyen realitások vannak. Igen, nagyon jó a föld, nagyon bőséges a termés, nagyon jól terem. De ott vannak olyan vastag városfalak, amit képtelenség, nem az, hogy lerombolni, vagy egyáltalán megközelíteni a városokat és elfoglalni. És innen jött a lázadásnak a szelleme, de volt közöttük 2, aki ugyanezt látta, de aki hittel közelítette meg a dolgot. Honnan indult el? Hogy az Isten nekünk megígérte, hogy azt a földet nekünk adja. Megígérte? Meg. Ugye azért van ez a puszta, nem azért hozta ki Egyiptomból, hogy itt a kősivatagban éljék az életüket le, hanem azért, hogy a Kánaán földjét nekik adja. Ez a két ember, Józsué és Káleb, ez a két ember a hit oldaláról közelítette meg mindazt, amit láttak és tapasztaltak. Ezek próbálták csendesíteni a fellázított népet. Próbálták elmondani, hogy hát az Isten megígérte, hogy nekünk adja ezt a földet. Az Isten azt mondta, hogy velünk lesz és segíteni fog. elfoglalni ezeket a városokat, legyőzni azokat a népeket. Tehát az Isten lesz az, aki a legfőbb biztosíték számunkra, hogy bármilyen erősek is, bármilyen sokan vannak is, bármilyen fölfegyverzettek is, mégis le tudja győzni őket. A tíz kém nem így gondolkozott. Ő csak az emberi realitásokat vette figyelembe. Ő nem a hit oldaláról közelítette meg, és ezért jött ez a lázító szellem, ez a lázító hangnem, hogy elmondták azt felnagyítva dolgokat, hogy hatalmas embereket láttunk ott, erős városokat, amit képtelenség bevenni. Nem foglalhatjuk el ezt. Tehát a végkövetkeztetésük az volt, hogy lehetetlen elfoglalni, és hogy az Isten olyat mondott, amit nem lehet teljesíteni. És mi lett ennek a következménye, ennek a lázításnak? Ennek a behangolásnak, ahogy a népet behangolták, hogy nem lehet elfoglalni ezt a földet? Azon gondolkoztak, hogy visszamenjenek Egyiptomba. Azon gondolkoztak, hogy meg kell kövezni ezt a Mózest, aki eddig idáig kivezetett bennünket. És új vezetőt kell választanunk, aki majd visszavisz bennünket Egyiptomba, ahol ott voltak a húsos fazekak, meg ott volt a sok ennivaló. És ugye valamelyik lázadásban is így mondják, hogy ezt a hitvány eledelt, ugye mondják a mannára, utálja a mi lelkünk. Hatalmas dolog volt ez. Józsué és Káleb nem tudták lecsendesíteni a népet. Az Istennek kellett közbeavatkozni, és Isten megmondta Mózes által, hogy ez a nép, aki idáig eljut a lázadásban, aki semmibe veszi azokat a tapasztalatokat, amit eddig átéltek, hogy az Isten tartotta őket napról napra egy ilyen kétmilliós népet, nem mehetnek be az ígéret földjére. Hogy olvastuk itt? Hogy megesküdt az Úr, a 10. vers, megharagudtam erre a nemzetségre, és azt mondja, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. És ugye azt mondja itt a 15. vers, e mondás szerint, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig, vagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztába? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek? Kedves gyülekezet, Isten kénytelen volt kimondani ezt a súlyos ítéletet, hogy azok a felnőtt emberek, akik itt ebben a lázadásban részt vettek, hogy a gyermekek nem tettek róla. Ugye az, hogy a szüleik mit tettek, tehát ő rájuk nem vonatkozott, de azt mondta, hogy ez a felnőtt nemzedék, aki idáig jutott a lázadásban, ez nem mehet be Kánaán földjére. Ez a népnek itt kell elpusztulni a pusztába. Ezután jött az, hogy Isten visszafordította, hogy menjenek. Hogy a lázadásuk mennyire súlyos volt, azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Isten mondta nekik, hogy vissza kell fordulni, akkor mi volt erre a válasz? Nem, fölmegyünk, és most már készek vagyunk elfoglalni Kánaánt. Értitek ezt a lázadást? Mikor az Isten azt mondja, hogy nézzétek meg, és a kezetekbe adom, utána azt mondják, hogy nem tudja az Isten kezünkbe adni, visszamegyünk Egyiptomba. Mikor Isten kihirdeti az ítéletet, akkor azt mondják, hogy mi most már készek vagyunk, most már megyünk. És azt mondja Isten, hogy ne menjetek, mert nem leszek veletek. És mit csinál ez a nép? Azt mondja, de akkor is megyünk. Mi készek vagyunk elfoglalni, és mennek föl, és tapasztalják, hogy nincs az Isten velük, és az ellensége elpusztítja őket. Milyen borzalmas az emberi lázadás, amikor az Isten akaratának ellentmondva lázadnak az Isten ellen, akkor ez nem elég önmagában, hanem amikor az Isten mást mond, vagy netalántán figyelmeztet a következményekre, akkor mit csinál a lázadó ember? Akkor megint lázad az Isten ellen. Amikor azt mondja, hogy ne menjetek, akkor azt mondják, hogy most megyünk. Tehát mindig az ellenkezőjét annak, mint amit az Isten szeretne. És hát nekünk is nagy tanulság ez, hogy amikor a Jóisten vezet egy úton, akkor mi nem mondjuk azt, hogy mi jobbat tudunk, vagy mi másfele akarunk menni. És ha az Isten azt mondja, hogy most erre menjetek, akkor megint nem mondjuk azt, hogy nem megyünk, most már arra megyünk, amerre először akarta az Úr. Pál apostol, amikor Kis-Ázsiába ugye gyülekezeteket alapított, és hát már ott voltak Ázsiának a határán, ugye Európa és Ázsia határán, akkor ugye elhatározták, hogy most újabb gyülekezeteket kellene még alapítani ott Kis-Ázsiába, és az Isten megmutatta neki, megjelent ez a bizonyos macedón férfi álmában, és azt mondta, hogy jöjj által, és légy segítségül nékünk. Pál apostol nagyon bölcs dolgokat tehetett volna. Jó dolog lett volna, ha még újabb gyülekezeteket alapított Kis-Ázsiába? Persze, hogy egy nagyon pozitív dolog. De az Isten most azt mondta neki, hogy nem arra, hanem emerre. Most itt várnak, és itt várják az evangéliumot, itt várják az üzenetet tőletek. És megint megkérdezem tőletek, hogy mi történt ezután, amikor az Istennek engedelmeskedtek? Mi várt rájuk Filippibe? Becsukták őket a börtönbe. Megint azt mondhatták volna magukba, hogy hát ez az Isten vezetése. Hát mi jó dolgot akartunk, és most az Isten azt mondja, hogy menjünk át Európába, és tessék, itt van, bezárnak a börtönbe bennünket. Hát ezért kellett nekünk ide jönni. A mi életünkben is lehetnek olyan tapasztalatok, hogy az Isten valamerre vezet, és valami nehézségbe kerülünk. Talán bennünk is fölmerül a kérdés, hogy tényleg az Isten vezetett ide? Ezért kellett nekünk ide jönni? Hát mi sokkal jobb dolgokat csinálhattunk volna, ha más irányba megyünk. És tudta az Isten, hogy miért kell nekik oda kerülni a börtönbe? Amikor a börtönőr ugye megtért a családjával? Tudta az Isten, hogy igenis oda kell nekik menni. És ott is velük volt, és ott sem panaszkodtak, hanem énekeltek és hálát adtak az Istennek, mert tudták, hogy az Isten valami jobb dolgot készített felőlük. Kedves gyülekezet, ezek a történetek megtanítanak bennünket arra, hogy mi az, ami kizár bennünket az Isten országából. Itt három dolgot sorol fel a Biblia. A 18. 19. versbe, zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, és a következő fejezet 1. versébe. Azt mondja itt, kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek. Első számú dolog az engedetlenség. Ha én tudom valamiről, hogy ez az Isten akarata, akkor én ne legyek engedetlen. Még akkor sem, ha esetleg úgy látszik, hogy ha máshol, amit teszek, azt talál jobb annál, mint amit az Isten kér tőlem. Az engedetlenség az a legsúlyosabb dolog. Az első emberpár esetében mi indított el a romlást a földünkön? Az Isten iránti engedetlenség. Mert az Isten megmondta nekik, hogy ne is érintsék, ne menjenek a közelébe se, és Éva mégis megtette. Az engedetlenség az egyik legsúlyosabb dolog, és ma az Isten népének is egy örök tanulsága ez, hogy igenis az Istennek minden körülmények között engedelmeskedjünk, még a kárunk származik is belőle. Ott voltak a héber ifjak, nem borultak le a szobor előtt. Tudták jól, hogy mi a következménye? Ki volt adva a parancs, hogy aki nem borul le, azt vessék a tüzes kemencébe. akkor magához hivatja a király őket, és akkor még egyszer megkérdezi, mint egy lehetőséget ad nekik, hogy ti tényleg komolyan gondoljátok, hogy nem engedelmeskedtek? Tudjátok, hogy mi a következménye? Azt mondja, igen, tudjuk. De azt mondja, hogy mit mondtak az ifjak? Azt mondták, hogy ha az Isten, mi tudjuk, hogy az Istennek mi az akarata, és mi nem borulunk le, mert ez ellentétes az Isten akaratával. És ez az Isten bennünket meg tud védelmezni, te tőled is, meg a büntetéstől is, de valamit hozzátettek. De ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le, és nem engedelmeskedünk neked az Isten akaratával szembe. Kedves testvérek, ez a legfőbb dolog, ami számunkra is. Ilyen mértékű engedelmességre hív az Isten bennünket. Hogyha látjuk a következményt, tudjuk, hogy talán sokkal nehezebb helyzetbe kerülünk, de nekünk is legyen ott, hogy igen, ez az Isten akarata, ezt várja az Isten tőlem, hiszem, hogy az Isten meg tud szabadítani, de ha nem tenné is, én akkor is az Isten mellett foglalok állást, és neki engedelmeskedem. Csak azért, hogy féltem az életemet, vagy féltem a következményektől magamat, azért én soha ne tegyem azt, hogy engedetlen leszek az Isten iránt, az Isten akarata iránt. Következő dolog, amit olvasunk a 19. versben. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Következő pont, következő dolog, a hitetlenség. Ugye, ahogy említettem a kémeknél, ugyanazt látták, ugyanazt tapasztalták, csak a két kém hittel, és az Isten ígéreteibe kapaszkodva és támaszkodva mondta azt, amit mondott, hogy bízhatunk abban, hogy az Úr segíteni fog, a többi pedig hitetlenül elmondta a puszta tényeket. A hitetlenség az, ami ma is elzár az Istentől bennünket, és elzár az Isten országából is. Isten népének ma szükség van igazi élő hitre? Laudícia üzenet. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ez az első és legnagyobb hiányossága az életünknek. Ezért az első helyen ezt a gyógyszert kínálja fel a Jóisten, ami számunkra. Ezt a tűzben megpróbált aranyat, és akármilyen helyzetben vagyunk, a hitetlenség az mindig elváraszt az Istentől. Higgyünk abban, hogy az Úr, amit megígért, az be is teljesíti. Az engedelmesek, a két kém hittel tekintett. Hitte azt, hogy az Isten, ha bennünket kivezetett Egyiptomból, ha ilyen és ilyen tapasztalatokat átértünk, akkor nem kérdés az, hogyha ő azt ígérte, hogy a kezünkbe adja ezt a népet, ha azt mondta, hogy odaadja, nekünk adja ezt az ígéret földjét, ezt a Kánaán földjét, akkor az úgy is lesz. Akkor nekünk itt nincs semmi kételynek helye. Nem szabad, hogy hitetlenkedjünk, hogy az Isten ezt nem fogja beteljesíteni. Harmadik dolog, a 4. fejezet első verse. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne találtassék. Harmadik dolog a fogyatkozás. Jól ismeritek a gazdag ifjú példáját. Mit mondott Jézus? Egy fogyatkozásod van. És mi a gyógyszer rá? Hogy ettől úgy szabadulhatsz meg, ha eladod minden vagyonodat, kincsed lesz a mennyben, és követsz engem. Ennek az ifjúnak ez volt a fogyatkozása. Nekünk egész más fogyatkozásaink lehetnek. De el kell mondanunk sajnos, hogy Jézus nekünk még ezt sem mondhatná, hogy egy fogyatkozásod van, mert sajnos több is van, nem csak egy. De ha mi a fogyatkozásunkat megtűrjük az életünkbe, akkor kimaradunk az Isten országából. Azt mondja a Biblia, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Ha Isten beengedni az ő országába a bűnnek a legkisebb csíráját is, előről kezdődne a lázadás. Isten azt akarja, hogy mindezeket letegyük. Azt akarja, hogy megszabaduljunk a fogyatkozásainktól. Tudjátok, mi az, ami sokszor bennünket, úgymond egy kicsit ilyen lazává tesz? Arra gondolunk, hogy mit hagytunk el akkor, amikor hívővé lettünk. Ugye, van, aki elmondhatná, akármelyikőtöket, ha megkérdezem, ki mondjuk nem hívő családban nőtt fel, hogy mit tudom én alkoholista voltam, én dohányoztam, én loptam, én ezt csináltam, azt csináltam. Elhagytuk a nagy dolgokat. És akkor mi arra hivatkozunk, hogy hát mi az Isten népe vagyunk, ugye megtartjuk a szombatot, tizedet adunk, megfelelően étkezünk, stb. Hát a nagy dolgokat megtesszük. Elhagytuk a nagy dolgokat, hát a Jóisten mit kíván még tőlünk? Hát most csak valami apró kis valami is elég ahhoz, hogy kizárjon az Isten országából. Hát igen, elég ahhoz. Azt mondja Péter apostol, hogy igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon. Titeket békességben. Amikor arról beszél, hogy hogyan lehetünk készek Jézus fogadására, és az örök életre alkalmasak, azt mondja, hogy még egy szeplő se lehet a mi jellemünkön. Pedig az egy pici dolog, annak nem szoktunk nagy jelentőséget tulajdonítani. Azt mondja, erre kell törekedni, hogy ne maradjon egyetlen egy fogyatkozás se az életünkbe. És a látszólag kis dolgokat is. Ugye vannak nagy dolgok, ami látványos, amit mindenki lát. Ha egy ember alkoholista és dülöngél az utcán, azt mindenki látja. De kedves testvérek, látják azt az emberek, ha az én szívemben van egy kis irítség? Látják az emberek, ha van a szívemben egy kis kívánság olyanra, amire nem szabadna? Ezek nem látványos dolgok. Ugye elítéljük az alkoholistát, de nem vesszük észre, hogy ezek a belső dolgok is ugyanolyan súlyosak, sőt, súlyosabbak az Isten szemében, mint a látványos dolgok. És nekünk ezektől is meg kell szabadulnunk. Tehát még egyszer szeretném felsorolni, mi volt az a három dolog, ami Izrael népének a súlyos vesztét okozta? És hogy csak a fiaik és az unokáik mehettek be Kánaán földjére? És Józsué és Káleb az idősek közül? Ketten csak? Mi volt ez a három dolog? Az engedetlenség, a hitetlenség és a fogyatkozás. Ez a három dolog. Ezt jól jegyezzük meg, ha semmi többet nem is jegyzünk meg az egészből, ezt a hármat, hogy az Isten ezt kívánja tőlünk, hogy győzni tudjunk, hogy legyünk engedelmesek neki, hogy ne legyünk hitetlenek, tehát hitáltal még a tényeket, a gyakorlati valóságot látva is, ott legyen előttünk az, hogy de mi hitben járunk. Az Isten ezt ígérte, és bármennyire is más mutatnak az életben a gyakorlati dolgok, akkor is mi el tudjuk fogadni, hogy a hit által az Isten beteljesíti az ő ígéretét. És a harmadik pedig ugye a fogyatkozás. Ugyancsak zsidókhoz írt levélben van egy ige, a 12. fejezetben azt mondja, hogy félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Első vers, 12. fejezetben. Azt mondja, tegyünk félre, amikor találkozunk ezekkel a fogyatkozásokkal, akkor igenis vegyük komolyan, hogy egy is kizár bennünket az Isten országából. És kedves testvérek, ha én úgy visszagondolok az elmúlt évtizedek tapasztalataira, ti is tudnátok számtalan példát mondani. Sajnos voltak olyan testvéreink, akiknek egy fogyatkozás volt, ami elhatalmasodott az életükbe, és tönkretette úgy az életüket, hogy elmentek a világba. Nem kellett több, csak egy valamit megengedtek az életükbe, egy fogyatkozást, amivel nem vették föl a harcot, és gyakorlatilag az egész életük ráment, a lelki életük. nekünk ezért kell figyelni erre, és erőt kérni a Jóistentől, hogy egyrészt mutassa meg, hogy mi ez a fogyatkozás, mik ezek a fogyatkozások, hogy tudjuk félretenni ezeket az akadályokat, ezeket a megkörnyékező bűnöket, hogy aztán az Isten el tudjon vezetni az ő országába. Ez a három dolog, amit nagyon jól jegyezzünk meg, és itt szeretném befejezni a mi tanulmányunkat, hogy a Jóisten segítsen nekünk, hogy Izrael népének ezek a tapasztalatai, akár negatív, akár pozitív, tanulságul legyenek nekünk, és segítsenek abban, hogy győzni tudjunk Jézus Krisztus által, és eljuthassunk abba a végső nyugalomba, aminek az előképe volt ugye Kánaán, abba az országba, amit Isten készít az őt szeretőknek. Segítsen az Úr ehhez bennünket az ő kegyelme által. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként a 258-as számú éneket keressük ki, és énekeljük az első és második versét. 258-as számú ének első és második versét énekeljük. Megtehetjük térdet hajtva, imádkozunk, a többieket kérem állva maradni.
Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus szent nevében, hálateli szívvel jövünk te hozzád. Köszönjük néked ezeket az igéket, amelyel bátorítasz bennünket. Ugyanakkor figyelmeztetsz is, hogy amikor te szólsz hozzánk, akkor mi meghalljuk a te szavadat is. Engedelmeskedjünk, ne halogassuk az engedelmességet. Segíts meg bennünket, hogy Izrael népének az életéből tanulhassunk, akik hatalmas tapasztalatokat nyerhettek te tőled, ahogy kivezetted őket Egyiptomból, ahogy velük voltál a pusztában. Ennek ellenére mégis újból és újból fellázadtak Mózes ellen és te ellened. Urunk, segítsél meg bennünket, hogy mi tudjunk úgy járni, hogy te alkalmassá tehess bennünket, fölkészíthess a veled való találkozásra. Köszönjük néked, hogy megmutattad, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amit kívánsz tőlünk. Taníts meg bennünket engedelmes szívre. Taníts meg bennünket mindenkor engedelmeskedni, még ha a következmények talán negatívak is lennének, akkor is a te utadat válasszuk. Segíts meg, hogy hitáltal tudjuk az élet dolgait áttekinteni, hitáltal tudjunk előre tekinteni azokra az eseményekre, amit a te szent ígédből megmutattál a mi számunkra. segítsél meg, hogy meglássuk a te lelked által mindazokat a fogyatkozásokat még, ami életünkben, ami jellemünkben van. És kérünk, hogy szabadíts meg ezektől, és segíts, és vezess győzelemre minket. Köszönjük néked, hogy eddig is tapasztalhattuk a te kegyelmedet az elmúlt időszakban, ezután a súlyos megrázkódtatás után is, hogy te kegyelmes voltál, és megsegítettél, te helyreállítasz bennünket, te gondoskodtál a mi anyagi szükségleteinkről is, te megőriztél bennünket, és hisszük, hogy a jövőben is, ha te reád figyelünk, és neked engedelmeskedünk, te megadod a helyes utat, megadod a szabadulás útját számunkra. Segíts, hogy el tudjuk végezni azt a munkát, amivel megbíztál. Segíts, hogy engedelmes gyermekeid lehessünk, és majd ott lehessünk a te országodba, ahol nem lesz szenvedés, fájdalom, kiáltás. Segíts meg ebben bennünket, és készítsél el a te végtelen kegyelmed által, kérjük ezt, Urunk. Amen.
Záróénekként a megkezdett 258-as számének harmadik versét énekeljük.